MOL a világ egyik leghatékonyabb energiavállalataként már 40 országban kutat, termel és értékesít. A MOL sikere az ország sikere.
Polcok a Túró Varázs és a Krémes Duó helyén, holnap lehet, hogy bővül a dioxinos terméklista. Megszűnhetnek a szociális kifizetőhelyek, a nagycsaládosok szerint a több gyermekeseknek ez tragédia. Keresik az iratkihordót a Nemzeti Nyomozóirodán, hazugságvizsgálatot végeztek több alkalmazotton. És le a terepjárókkal, európai fővárosokban sárral támadják a veszélyes, benzinfaló és túl nagy autókat. Jó estét kívánok! Korábban 200 ezer cégről volt szó, most két termékről, ami egyfelől megnyugtató, másfelől eredmények csak holnap lesznek Guar gumi ügyben. Mindenesetre visszahívja a boltokból a sárga barackos ízesítésű Túró Varást és a Krémes Duót, a Friesland Hungária. Elképzelhető ugyanis, hogy azokban dioxinnal szennyezett Guar gumi van. Bár vizsgálati eredmény még nincs, a cég már intézkedett, hogy szedjék le a polcokról a termékeket. Szakértők mindenkit arra kérnek, amíg a vizsgálat le nem zárul, ne egyenek ilyen túrókrémeket, inkább vigyék vissza.
A lekvárral volt a gond. Ezt Csehországból importálta a Friesland ZRT, amely az egyik alapanyag beszállítójától kapta a hírt, hogy a lekvárban dioxinnal szennyezett guargumi lehet. A cég szerint, ha a túrót összekeverik a lekvárral, a dioxin mennyiség mindenképpen a határérték alatt marad. Ennek ellenére visszahívták ezt a két terméket.
Mindenekelőtt a fogyasztóknak az egészségét és az érdekeit tartjuk szem előtt, tehát annak ellenére, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy ezek a laborvizsgálatok milyen eredményt hoznak, ennek ellenére úgy tűnik, hogy visszahívjuk a piacról.
Összesen több tízezer dobozról lehet szó. A cég már értesítette a kereskedőket, hogy szedjék le a polcokról az árut. Azt ígérik, holnap már sehol sem lehet majd ilyen termékeket kapni. A vevők pedig vissza is vihetik a krémtúrókat, a boltokban visszaveszik azokat.
100 g termékbe szabad 1 mg guargumit felhasználni.
A Fogyasztóvédelmi Egyesület szakértője szerint egy doboz túrókrémben elenyésző mennyiségű szennyezett guargumi lehet. Ám mindenkinek azt tanácsolja, hogy egyelőre ne egyen ilyen termékeket.
Ha sokat eszik meg belőle, mondjuk naponta 5-öt, akkor már elképzelhető, hogy később, hosszú távon érezteti a hatását, mert külön az a borzasztó ebbe a dioxinba, hogy nem oldódik vízben, csak zsírban. Tehát az azt jelenti, hogy lerakódik a zsírszövetünkbe, és nagyon hosszú idő múlva ürül csak ki.
Egyébként nem maga a guargumi, hanem a dioxin a mérgező. Dioxin pedig a levegőben, a talajban és a vizekben is lehet. Dioxin termelődik például erdőtüzekkor, hulladékégetéskor, de ilyen vegyületet bocsátanak ki az autók kirupogói is, sőt, dohányzáskor is dioxin kerül a levegőbe.
Átlagosan egy Budapesten közlekedő ember egy adott mértékű dioxinterhelésnek folyamatosan ki is van téve, de semmiféle olyan jellegű légiveszély nincs, amikor meg ilyen riadót kellene csinálni. Csak tudnunk kell, hogy ez a levegőben is egzisztál, például a dízelüzemű autók miatt.
Az élelmiszervizsgálóban közben folyamatosan elemzik a cégek által beküldött mintákat. A főállatorvos helyettese szerint pénteken teszik közzé az első eredményeket.
Röpködnek a számok. 1265 milliárd forint juthat a közlekedés fejlesztésére az elkövetkező években, ebből 172 milliárdot állna a költségvetés, a többi uniós pénz lenne. Vagyis Brüsszelben döntenek majd arról, hogy az egyes pályázatokhoz pontosan mennyi támogatást is adnak. A tervek szerint 56 út, 3 vasútvonal és 5 város tömegközlekedése újulhat meg. A Fidesz szerint a kormány nem kézzel fogható összegekről beszél.
Zögytölődnek az autók és a kamionok a 82-es úton. Nagy a forgalom, hiszen sok külföldi Győrön keresztül itt próbál meg eljutni a Balatonhoz. Az út mellett élők azt mondják, 15 éve ígérgetik nekik, hogy megcsinálják az utat, de ebből most sem lesz semmi.
Nézd, a kormány ez megmagyarázza, meg nem politizálok, megmondom őszintén, ők nem járnak erre. Na.
Úgy tűnik, Tokajt is elkerülték a döntéshozók. A várost tehermentesítő út sem került be a támogatott beruházások közé, pedig naponta több száz kamion dönget át a városon.
Először is egy kis türelmet kell kérnem a lakosságtól, mert itt a kamionok nem fognak eltűnni. Némiképpen mérséklődik a forgalom azáltal, hogy Nyíregyháza, Görbeháza között a M3-as megépül, de ennek a mérséklését alig fogják észrevenni.
A kormány szóvivő szerint nem párthovatartozás alapján döntöttek. Daróczi Dávid azt mondja, csak az számított, hogy melyik pályázat valósítható meg a leghamarabb.
A mostani döntés az arról szólt, hogy megindulhat ez a folyamat. Tehát szerződést lehet kötni ezekről a projektekről. Ebben a kettő évben ezeknek a kidolgozása vagy megvalósítása el fog indulni.
Ha az Unió is úgy akarja, a legtöbb pénzt, mintegy 490 milliárd forintot a közép-magyarországi régió kapja. A legkevesebb, mintegy 45 milliárd forint a Közép-Dunántúlra kerül. Vasútfejlesztésre 375 milliárd forint juthat. Ebből fejlesztenék a Sopron, Szombathely, Szentgotthárd, a Szolnok-Debrecen és a Budapest-Lökösháza vasútvonalat. Két év alatt 56 út újulhat meg országszerte. A legtöbb felújítás Zala, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében lesz. Azok a megyék, amelyek most nem vagy sikertelenül pályáztak, szeptember végéig próbálkozhatnak újra. A kormány még az év végén, de legkésőbb januárban dönt ezekről.
Már csaknem 200 kilométer bicikliutat használhatnak a kerékpárosok a Tisza gátján. A Tisza-tavi Porosztót kiskörével összekötő 23 kilométeres szakaszt ma adták át. Részben uniós pénzből épült, 360 millió forintba került. Az első fél évben a tavainál csaknem 10%-kal többen üdültek a Tisza-tónál. A Nagycsaládosok Egyesülete szerint akár tragédiák is lehetnek abból, hogy egy törvénymódosítási javaslat megszüntetné a családtámogatási kifizető helyeket. Így például a gyest vagy a családi pótlékot és az államkincstár folyósítaná. A szervezet szerint így csak a hónap közepén kapnak majd pénzt a családok. A minisztériumban azt mondják, a változtatással gyorsabb és egységesebb lesz az ügymenet.
Na várjam.
Öt gyerekének keresi a nyuszit a könyvben Szabóné, de pénzt is keres, dolgozik. Ez lényeges, mert ők nem segélyből élnek. Mégis amikor meghallották, hogy a módosító javaslat szerint jövőre az eddig megszokottnál akár két héttel később kapják meg a családi pótlékot, elkeseredtek.
Ez elég nehéz helyzet lesz akkor, mert hónap elején jönnek a számlák, hónap elején van az iskolai óvodai befizetés, mindent hónap elején kell elintézni, és a maradékból élünk tulajdonképpen, és így egyszerűen összezavarodik a családi költségvetés.
Nagyon sok család.
A Nagycsaládosok Egyesületénél megbecsülni sem tudják, hogy hány szülő van, akik munkabér hiány kizárólag a támogatásokra számíthatnak bevételként, gyesre, gyedre, pótlékra.
Ha ez két hetet csúszik szélsőséges esetben, akkor két hétig nincs mit enniük. Tehát borzasztó nagy tragédiák lehetnek.
Erre akarják felhívni a döntéshozók figyelmét, és arra, hogy könnyen adósságspirálba kerülhetnek nem csak a legszegényebbek. A javaslat szerint ugyanis jövőre megszűnnének az eddigi kifizetőhelyek, és az államkincstár folyósítaná a családtámogatásokat is. A minisztérium szerint nem lesz baj. Eddig sem mindenki hónap elsején kapta a támogatást.
Abban az esetben, amikor a magyar államkincstár folyosít, akkor valóban azt mondja a jogszabály, hogy a tárgyhoz követő hónap 15-ig kell folyosítani, de a gyakorlat az, hogy az első dekádban, az első héten általában ezek a folyosítások megtörténnek.
A tervek szerint a kifizető helyek megszűnése után fokozatosan, március végéig veszik át a feladatokat a kincstár területi irodái, de még az is lehet, hogy ezt az átmeneti időszakot is kitolják a biztonságos átállás miatt.
Leállítaná az egészségügyi reformot a Fidesz. Mikola István, a párt szakpolitikusa, ezúttal is azt javasolta, hogy a kormány gondolja újra a betegfelvételi körzeteket, és azonnal törölje el a vizitdíjat. Azt mondtam, a Fidesz minden törvényes eszközzel küzdeni fog a több biztosítós rendszer bevezetése ellen. Az egészségügyi miniszter szerint ebből is látszik, a Fidesz abban érdekelt, hogy minden maradjon változatlanul. Horváth Ágnes azt mondta, hogy a vizitdíj a hálapénz megszüntetésének egyik legfontosabb eszköze. A hálapénz a korrupció egyik formája, igazságtalan és rontja az ellátás hatékonyságát, mondta a tárcavezető. A tettes a házban van, szokták mondani a krimikben, nyomoznak a nyomozó irodában. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Napi szélsőségeink, tornádó pára, esőzések, áradások, forróság, lassan mindennapos jelentések a világból. És hírünk a világban, a magyarok a legfelelőtlenebbek, a halálos búvár balesetek listáját is vezetjük. A tettes köztük lehet, eddig két szerkesztőség vitte be a rendőrséghez, a Nemzeti Nyomozó Irodából kikerült államtitkot tartalmazó iratok másolatát. Több újság, rádió vagy televízió is megkapta a papírokat. Közben a BRFK munkatársai hazugságvizsgálatot végeztek több nyomozóirodai alkalmazotton. Az országos rendőrfőkapitány szerint nem lesznek személyi következményei az ügynek, a rendészeti miniszter viszont mást mond.
Hozták ki az államtitkot tartalmazó iratokat a Nemzeti Nyomozóirodától, azok pedig egy újságíróhoz kerültek. Eddig egy újság és egy másik szerkesztőség jelezte, hogy valaki elküldte nekik a papírok fénymásolatát. A dokumentumokat be is vitték a rendőrségnek. A rendészeti miniszter szerint jogi mellett személyi következményei is lehetnek az ügynek.
Milyen személyi következményei vannak? Ha olyan személyi következményei vannak, amelyben a döntést nekem kell hozni, akkor ezt nyilván meg fogom hozni.
Az országos rendőrfőkapitány Kacsának nevezte, hogy valakinek mennie kell majd a nyomozóirodától. Bence József egyelőre óvatos, mint mondta, megvárja a nyomozás végét.
Az ügy iratkezelés teljes terjedelmére kiterjed, ezkében tudok nyilatkozni, hogy ki milyen mértékben volt felelős ebben az ügyben.
Minden esetre nagy erőkkel keresik a dossziét a BRFK munkatársai. A nyomozóiroda több munkatársát kihallgatták és hazugságvizsgálatot is csináltak.
Néhány ott dolgozó munkatársnak az ilyenfajta vizsgálatára került eddig sor.
A rendőrség még mindig azt feltételezi, hogy az iratot nem azért vitték ki, hogy megismerjenek valamilyen államtitkot, hanem hogy lejárassák a Nemzeti Nyomozóirodát.
A határőrség és a rendőrség integrációja az ütemtervek szerint halad, hasonlóan a schengeni felkészüléshez, ezt a rendészeti miniszter mondta röszkén. Takács Albert az országos rendőrfőkapitánnyal és a határőrség vezetőjével tartott megbeszélése után azt mondta, a tervek szerint az átszervezésekkel a schengeni egyezményhez való csatlakozás után nem csökken jelentősen a rendőrség és a határőrség jelenlegi együtt 45 ezer fős létszáma. Ez a lengyel kormány sem bírja sokáig, elkerülhetetlen, hogy előrehozott választásokat tartsanak az ősszel Lengyelországban. Ebben állapodott meg Lech Kaczynski lengyel államfő és Donald Tusk, a liberális polgári platform vezetője. A két politikus szokatlanul hosszú, 4 órás megbeszélés után adta ki ezt a nyilatkozatot. Eredetileg 2009 őszén voksoltak volna. A kialakult politikai helyzet, az ismét lévő kormányválságok miatt viszont előbb meg kell tartani a választásokat. Terepjárók a terepre. Összeurópai támadás indult a városi terepjárók ellen London, Berlin és Madrid utcáin. Radikális környezetvédők sárral kenik be azokat az autókat, amelyek szerintük veszélyesek, falják a benzint és egyszerűen túl nagyok. Kultúrát megoldás lehetne azonban behajtási adóval korlátozni a városi jeep forgalmat.
Kampány videójában ingyenes sármosást ajánl a városi terepjáróknak egy környezetvédő csoport. Jelmondatuk szerint a 4 kerék meghajtású monstrumokhoz ez illik igazán. Ugyan ők próbálják lebeszélni a szülőket arról, hogy ilyen kocsival vigyék iskolába gyerekeiket. Több felelősséget várnánk a terepjáró gazdáitól, akik divatból veszik meg az autójukat és nem gondolnak a következményekre, mondja a szervezet vezetője. Németországban viszont már megrongáltak több ilyen járművet. Eddig nem találtuk meg a tetteseket, de a helyszínen hagyott röpcédulák a városi terepjárókat okolták a klímaváltozásért, közölte a berlini rendőrség szóvivője. A környezetvédők azt akarják, az Unióban vessenek ki még nagyobb adót a 4 kerék meghajtású divatautókra. A gyártók és az autósok viszont tiltakoznak ez ellen.
Muammer Gaddafi, líbiai vezető fia elismerte, hogy megkínozták a Líbiában 8 évig fogvatartott bolgár ápolónőket és a palesztin orvost. Azzal vádolták őket, hogy több mint 400 gyereket fertőztek meg az AIDS kórokozójával. Saif al-Islam elismerte, hogy annak idején a beismerő vallomást és kínzással csikarták ki belőlük, ez alapján halálra is ítélték őket. Csak több 100 millió dollárnyi kártérítés kifizetése után térhettek haza. Sikeresen felszállt az Endeavour űrsikló fedélzetén 7 űrhajóssal. Egyikük, Barbara Moran, az első amerikai pedagógus az űrben. Az asztronauták a mai napot az űrsikló külső burkolatának ellenőrzésével töltik, ez szinte már hagyományos elővigyázatosság. Az Endeavour holnap este csatlakozik a nemzetközi űrállomáshoz, ahova több mint 5 tonnányi élelmiszert, többek között pizzát, meg mindenféle berendezéseket szállít. Egy percre néma csendbe borult Nagasaki, így emlékeztek a 62 évvel ezelőtti atomtámadásra. A városra ledobott plutóniumbomba pár pillanat alatt több mint 25 ezer ember életét oltotta ki. A robbanás utóhatásai miatt a mai napig több mint 140 ezeren haltak meg. Az egyperces néma főhajtás után a város polgármestere az atomhatalmakat bírálta, amiért a mai napig sem szerelték le nukleáris arzenáljukat. Hőség és vihar sújtotta egyszerre New Yorkot. Az amerikai nagyvárosban több millió dollárra becsülik azt a kárt, amelyet egy heves ciklon okozott. Az óránként csaknem 180 kilométeres széllökéseket tornádónak hitték az emberek. New Yorkban és Washingtonban emellett szinte elviselhetetlen a forróság, mert a 39 fokos kánikulához 85%-os páratartalom társul.
Ez nem a trópusi monszunáradás Indiában, a helyszín New York. Az elárasztott utcákon hömpölyög a víz. A felhőszakadásban beázott a metró is. Manhattanben le kellett állítani az összes föld alatti vonalat. A legnagyobb pusztítást azonban a szélvihar végezte. Ezeket a fákat gyökerestől kitépte a földből. A kidőlt fák parkolókocsikat, kerítéseket, háztetőket törtek össze. Megrémültünk, amikor láttuk, mi történik. Azt hittük tornádó, mert még soha nem volt itt ilyen borzalmas vihar, mondja egy helybéli. Több száz épület tetejét egyszerűen elvitte a szél. Michael Bloomberg polgármester bejelentette, hogy a rendőrség lezárja a lakhatatlanná vált házakat. Az eső és a vihar nem enyhítette a New Yorkot és Washington kínzó hőséget. Sőt, a ciklon nedves levegőt sodort föléjük. A 85%-os páratartalom mellett szinte elviselhetetlen a 38-39 fokos meleg. Így aztán van, aki egy szökőkútban táncolva, és van, aki egy pad alatt az árnyékban próbálja átvészelni a hőhullámot.
Ítéletidő nehezíti meg az emberek életét szerte Európában is. Svájcban, Németországban és Franciaországban az esőzések és az emiatt kialakult árvizek jelentik a problémát. A Rajna vízszintje is vészesen magas. Horvátországban ugyanakkor az asszály és a szárazság okoz gondokat.
Több mint 100 embert telepítettek ki Svájcban, miután több folyó és patak is kilépett a medréből. Ez a férfi azt mondja, hajnali 4:30-kor hallották a riasztást. A pincében már akkor állt a víz, és fél óránként 20 centit emelkedett. Most már a földszint is víz alatt van. A Rajna vízszintje is veszélyesen megemelkedett. Még 30 centi kell ahhoz, hogy kiöntsön a folyó. Az eddigi károk elhárítására több ezer tűzoltót és rendőrt vezényeltek a térségbe. Horvátország egyes tájai eközben a rendkívüli meleg és az aszály okoz gondot. A hatóságok eddigi összesítései szerint az erdő és bozótüzek több mint 200 millió euró kárt okoztak a horvát mezőgazdaságban.
Évente 15-20 búvár veszti életét az Adrián. Annak ellenére, hogy a horvát hatóságok nagyon szigorú feltételekkel engedik a merülést. Ezzel együtt a külföldieket ért halálos balesetek listájának élén Magyarország áll. Ideje volna megtanulni, hogy a búvárkodáshoz nem csak pénz kell.
Búvár paradicsomnak számít az Adria a magyarok között, elsősorban közelsége miatt, másfelől pedig azért, mert akár egy egyhetes nyaralás alatt el lehet sajátítani a búvárkodás alapjait. A dolog azért nem ilyen egyszerű. Legutóbb éppen egy hónapja járt szerencsétlen egy magyar búvár Sibenik közelében. A baleset körülményeit még vizsgálja a horvát rendőrség. Az oktató szerint, ha valaki rászánja magát a búvárkodásra, azért azzal tisztában kell lennie, hogy nem csak a technikának kell megbízhatóan működni, hanem szükséges a jó fizikai és pszichés állapot is.
A balesetek nem a vízben kezdődnek, hanem a parton, már a felkészüléskor, ezt mondhatom bátran. Tulajdonképpen általában hibák sorozata vezethet a búvárkodáshoz, a búvárkodásban létrejött balesetekhez.
A tengeri mentők szerint a vízi balesetek többsége nem történt volna meg, ha betartják a legalapvetőbb szabályokat. A horvát partok mentén egyébként egy több száz fős, regionális egységekben működő katasztrófa elhárító mentőcsapat áll bevetésre készen. A legfőbb problémát az egyedül merülő búvárok jelentik. A dolog nem engedélyezett, mégis sokan megteszik, mondja a horvát tengeri katasztrófa védelem ügyeletese. Az évente Horvátországba látogató több mint 400 ezer magyarból néhány ezeren búvárkodnak. Ám, mint a statisztikák mutatják, a merészek fittyet hánynak a szigorú szabályokra. A Horvátországban halálos balesetet szenvedett külföldiek listáját sajnálatos módon magyarok vezetik a csehekkel együtt. A horvát hatóságok szerint legtöbbjük búvár volt, méghozzá olyan, aki egyedül merült, és amikor bajba került, nem volt, aki segítsen. A híradót Horvátországból Siklós András tudósította.
Felgyújtották az egyik miskolci panelépület lépcsőházát. Valaki gyúlékony anyagot locsolt szét a pince lejáratnál, majd lángra lobbantotta azt. Az egyik hazaérkező lakó oltotta el a tüzet. A gomolygó füst azonban nagy riadalmat okozott a házban. Közveszély okozás büntette miatt nyomoz a rendőrség. Előzetesben marad a móri gyilkossággal gyanúsított V. Róbert. A budai központi kerületi bíróság azért döntött így, mert a várható életfogytig tartó büntetés miatt fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye. V. Róbert előzetesét november 19-ig hosszabbították meg. Meghalt Zimányi Tibor, az MDF egykori országgyűlési képviselője. A politikus 1996 óta a Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség elnöki posztját töltötte be. 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. Zimányi Tibor 85 évet élt. A Katapult Mentor programban résztvevő 40 főiskolás és egyetemista végzett ma önkéntes munkát a Dombegyházi iskola felújításánál. Az ablakfestésben szintén résztvevő oktatási államtitkár Arató Gergely elmondta, a programot 3 éve indította a szaktárca. Fő célja, hogy önkéntes mentorok, főként felsőbb éves egyetemisták szerény ösztöndíj ellenében segítsék a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemistákat, főiskolásokat, főleg tanulmányaik megkezdésekor. Ötödszörre rendezik meg a műgyűjtők éjszakáját Budapesten, a belvárosi Falk Miksa utca környékén 20 galéria és régiségkereskedő tart ma nyitva éjfélig francia példára. Összesen 6 új kiállítás megnyitó és 4 koncert is lesz.
Ez például egy nagyon különleges tervezési gyűrű, amit így kell viselni.
Ilyet is láthatnak azok, akik elsétálnak a műgyűjtők éjszakájára.
Egyedileg készülnek kézimunkával, és kis példányszámban.
6 galéria új kiállítást nyit meg.
Egy Mesterrajzok című kiállítás, ahol az emeleten Picasso, Arp, Chagall grafikák láthatók, a magyar művészet kiemelkedő egyeniségétől, Munkácsitól, Gulácsin keresztül, Vazareliig pedig magyar művészek munkái.
A szervezők a legérdekesebbnek Martin Ferenc Franciaországban készült műveit tartják.
10 olyan műalkotását mutatjuk be, amelyet még nem láthatott a nagy közönség. Sőt, az ebben az időszakban alkotott alkotásaiból is nagyon kevés van a magyar múzeumokban.
Az 5. műgyűjtők éjszakáján a budapesti Falk Miksa utcában 20 galéria és régiségkereskedő tart nyitva éjfélig. A különleges nyitvatartás mellett különleges kiállítások, ételkóstolók és koncertek is lesznek.
Kodály Zoltán műveiből adtak elő koncertet fiatal zenészek Brüsszel főterén. A zenekar 20 ország, összesen 82 fiatal zenészéből állt össze. A Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar, a Magyar Operaház, Kecskemét, Gajatető, a szlovákiai Galánta és egy belgiumi koncert után zenélt Európa főterén. A Vásári Tamás vezette együttes a koncertsorozattal a 125 éve született Kodály Zoltánra emlékezett. Pillancsunk bele az esti kínálatban, 4:11-kor kezdődik az este Déványász Gergővel. Szevasz Gergő! Tudom, ne tegyem el a távirányítót, de mik a részletek?
Jó estét, szervusz, majd ha megtalálod, akkor beszéljünk azért. Kuruc-Labanc csatává válhat legalábbis az estében a MOL és az ÖMV üzleti harca, miközben az osztrákok tovább ostromolják a magyar társaságot, a MOL megvásárolt egy olasz olajfinomítót, és ezzel, ha másként nem is, de földrajzilag mindenképpen bekerítette az ÖMV-t. A csata jelenlegi állásáról a MOL vezérigazgatóját kérdezzük. Ezután pedig megmutatjuk, mit szeretnek az illegális műkincsvadászok, és megmutatjuk, hogyan csempésznek védett értékeket. A távirányítókat nyugodtan eltehetik, elteheted, ma 10:45-kor kezdünk.
Maradunk az egyesen. Gergő, köszönjük szépen, mi pedig nézzük a csütörtöki híradó főbb témáit még egyszer röviden. Üresek a polcok a Túró, Varázs és a Krémes duó helyén, holnap lehet, hogy bővül a dioxinos terméklista. Megszűnhetnek a szociális kifizetőhelyek, a nagycsaládosok szerint a többgyermekeseknek ez tragédia lehet. Keresik az iratkihordót a Nemzeti Nyomozóirodán, hazugságvizsgálatot végeztek több alkalmazotton, és le a terepjárókkal, európai fővárosokban sárral támadják a veszélyes benzinfaló és túl nagy autókat. Mindjárt kezdődik a balatoni nyár, aztán sport és időjárás jelentés, híradóval pedig legközelebb Bakos Piroska jön éjféltájban. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!